Január 29-e, szerda. Lihegő futás után az esőn át arra érkeztem a 192-be, hogy Magda még nincs ott, hála Istennek, de Jude igen, már is idegsokkos állapotban, mert hagyta, hogy a gondolkodásán eluralkodjék a lavina effektus, és úgy következtetett csekély eseményekből világkatasztrófákra, amitől különösen óv a ne majrézzunk semmiségeken. Sohasem lesznek gyerekeim! Monotonizálta, maga elé meredve a térbe. Futózott gumi vagyok. A hapsi azt írta, hogy a nők 30 felett nem egyebek, két lábon járó, lüktető petefészeknél. Ó, az ég áldjon meg! Horkantott Sharon. Épp elég nő tékozolja arra a fiatalságát, hogy 20-as, 30-as, illetve korai 40-es éveiben szűjön, holott ilyenkor a karrierre kellene összpontosítani, morogta. Nézzétek meg azt a brazil asszonyt, akinek 60 évesen lett gyereke. Igen, felelte Jude, majd fölkapta a retikűjét és kiviharzott a klóra. Isteni ötletem van Jude születésnapjára, mondta Sharon. Ajándékozzuk meg az egyik lefagyasztott petesejtjével. Csssss, vihogtam. Nem lenne kissé nyűgös ilyet beszerezni ajándékba? Ekkor belejtett Magda, ami rendkívül rosszkor jött, mert A. még akkor sem volt érkezésen figyelmeztetni a lányokat, és B. életem sokja ért, mert csak egyszer találkoztunk a harmadik baba születése óta, és Magdának még nem teljesen ment vissza a hasa. Aranyszoknyája és bársony homlokpántja ignorálhatatlan ellentétben állt a jelenlévők városi gerillával kombináltan sportos öltözékével. Éppen Chardonnayt töltöttem Magdának, amikor ismét előkerült Jude. Rámerett Magda hasára, aztán engem mért végig bőszen. Szia, Magda, köszönt morcosan. Mikorra várod? 5 hete megvan, felelte Magda, és vonaglott az álla. Tudtam én, hogy hiba volt a barátnők eltérő fajait kombinálni. Tudtam. Ennyire hájasnak nézek ki, súgta a fülembe Magda, mintha Jude és Sharon lenne az ellenség. De hogy Isten ilyen nézel ki, feleltem, sugárzol. Csak ugyan, ragyogott föl Magda. Éppen csak eltart egy kis ideig, amíg az ember, tudod, lelappad. Meg tudod, emlőgyulladásom is volt. Jude és Sharon összerándult. Miért csinálják ezt a pöffeszkedő családos lányok? Miért? Olyan lezseren ontják az anekdotákat vágásokról, varratokról, vérről, méregről, baziliszkuszokról, és az Isten tudja miről még, mintha könnyed és élvezetes társasági cseveit folytatnának. Minden esetre, folytatta Magda bort nyakalva, és úgy mosolygott a barátnőkre, mint aki most szabadult börtönéből. Vuni azt mondta, tegyek néhány káposztalevelet a melltartómba, de fodros kellnek kell lennie, és körülbelül 5 óra alatt kiszívja a fertőzést. Hát persze, egy kicsit moslék lesz az izzadságtól, a tejtől és a váladéktól. Még Jeremy is bepipult, hogy altáji vérzéssel meg lucskos levelekkel tömött melltartóval fekszem az ágyba, de annyival jobban érzem magamat. Egy teljes káposztát elhasználtam. Na, de belőlem elég is ennyi. Te hogy élsz? Kérdezte Magda, mintha egy olyan könyvet olvasott volna, amelyet ön nem elég jó csevegő, kopfal és egy sajátos külsei 50-es férfit ábrázoló rajzzal szemléltetve hirdetnek az újságok. Hogy van Márk? Márk aranyos, feleltem boldogan. Mellette olyan... Jude és Sharon összenézett. Észbe kaptam, hogy alig, ha nem túl pöffeszkedő a hangom. Csak az van, változtattam a harcmodoromon. Mi? Kérdezte előrehajolva Jude. Valószínűleg semmi. Csak felhívott ma este, és azt mondta, hogy találkozott Rebekával. Mi? Robbant ki Sharon. Hogy a jó büdös francba, Mary? Hol? Egy buliban, tegnap este. Mit keresett ez egy buliban tegnap este? Rikoltott Jude. Rebekával és nélküled? Hurrá! Hirtelen olyan volt ismét, mint a régi szép időkben. Aprólékosan felboncoltuk a telefonhívás hangnemét, a vele kapcsolatos érzéseket, valamint annak a ténynek az esetleges jelentőségét, hogy Márknak egyenesen a buliból kellett a lakásomra érkeznie, mégiscsak teljes 24 órával később tette szóvá a partit és Rebekát. Ez az emlegetitis, mondta Jude. Az mi? Kérdezte Magda. Ó, hát tudod, amikor valakinek a neve mindegyre felvetődik. Akkor is, ha nincs közvetlen köze a témához. Rebeka ezt mondta, vagy Rebekának van pont ilyen autója. Ettől kezdve már csak rosszabb lett a dolog. Amikor Magda arról kezdett beszélni tágra nyílt szemű áhítattal, hogyha majd Jude találkozik az igazi férfival, minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. 10:30-kor felpattant, és azt mondta, na, nekem mennem is kell, Jeremy 11-re jön. Komolyan, ha ez a Magda kikerülne a randevúzás modern világának dzsungelébe, elevenen falnák fel, dünnyögte Sharon. Veszély, veszély, Rebecca, veszély, sivított Jude, mint egy atomsziréna. Követtük pillantását az ablakon túlra, ahol akkor állt meg egy Mitsubishi városi terepjáró Rebeccával, aki félkézzel a kormányt fogta, a másikkal a mobilt szorította a füléhez. Rebecca előhajlítgatta hosszú lábait, égnek emelte a szemét, mert valaki volt olyan vakmerő, hogy épp akkor húzott el mellette, amikor ő telefonált. Átkelt az úton, ügyet sem vetve az autókra, amelyek fékcsikorogva voltak kénytelenek megállni miatta, apró piruettet vágott, mintha azt közölni, menjetek mind a sunyiba, ez itt az én személyes területem, majd egyenesen neki ütközött egy bevásárló kocsit taszító csövesasszonynak, akit levegőnek nézett. Szia, szia, adott puszit mindannyiunk, és intett a pincérnek. Miss Wish, hogy álltok Markkal, Bridge? Ugyancsak boldog lehetsz, hogy szereztél egy fiút végre. Végre. Az első medúza csípés ma este. Képzelem, mennyire a mennyekben jársz, turbékolta. Elvisz pénteken este a jogászfórum vacsorájára? Mark egy szóval sem említett semmiféle jogászfórumot és vacsorát. Jaj, bocs, csak nem voltam indiszkretén, sopánkodott Rebecca. Nyilván elfelejtette, vagy talán úgy gondolja, hogy nem lenne sportszerű veled. Bár szerintem de klasszul elboldogulnál, biztosan nagyon édesnek találnának. Mint Sharon megállapította, ez már nem is medúza volt, hanem valóságos portugál gálya, amelyet a halászok úgy próbálnak visszataszigálni a partra. Aztán hazatámolyogtam, vérmes reményekkel vetettem rá magamat az üzenetrögzítőre, majd elborzadva megtorpantam. Semmi piros lámpa. Mark nem telefonált.